Akkor testvérek, figyeljünk az igére. Egy rövid ismerős igét olvasok. A Mózes első könyvének 32. részéből. A Mózes első könyvének a 32. részéből a 27. és a 28. verseket hallgassuk. 1 Mózes 32, 27, 28. És mondaná neki, mi a te neved? És ő mondá, Jákób. Amaz pedig mondta, nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mi a te neved? Mi a te neved? Ezzel kezdtük ugye ma este a bemutatkozással. És olyan rutinosan esünk túl az ilyen rövid bemutatkozáson. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy annyi elég is, ha mondjuk a nevünket. Vagy netán azt, hogy honnan jöttünk. De ezzel még nem azonosítottuk teljesen önmagunkat, és ezzel még igazán szinte semmit sem tudott meg rólunk az a szívegen, akinek úgymond elmondtuk a nevünket, és azt, hogy honnan jöttünk. Ugye a mi identitásunk kérdésére van itt szó, ami sokkal több annál, mint sem, hogy kibökjük a nevünket. Ugye ez az identitás kérdése, ez tulajdonképpen mindig ott derül ki, hogy kik vagyunk, amikor egy viszonyhelyzetbe kerülünk. Ugye itt kicsit humorizálni szeretünk, hogy jó kedvre derüljünk, és ugye úgy szólítottam föl az imádságra Tünde barátnőnket és régi hittestvérünket, címzetesebb címén, ugye, tiszteletes asszonyt és kántor és a többi, ugye, hogy közben többféle úgynevezett tisztségét vagy elhivatását próbálta megnevezni. És végül is lehetne mindenki kapcsán hasonlóan eljárni, ugye? Mert hogy nem csak háziasszony, valaki, hanem feleség is, meg munkahelyen beosztott is, meg édesanyja is, és ugye lehetne sorolni mindenki kapcsán, hogy mennyiféle viszonyrendszerben működik, és ezek mind-mind meghatározzák az ő létét. Ugye maga az ember is kíváncsi volt arra, mert itt a Jákób tusakodásának történetéből kirakadott néhány kis vers is érzékelteti, hogy nem csak Isten kérdezte meg Jákób nevét, hanem Jákób is megkérdezte a vele küzdő ismeretlen nevét, aki persze nem árult el akkor, de Mózes is kíváncsian kérdezte, hogy ki az, akit őt elhívta, aki őt Egyiptomba akarja küldeni az ő népe kiszabadítására, ha megkérdezi, hogy ki küldött el engem, mit mondjak, ki vagy te. És akkor jött egy nagyon különös válasz Isten részéről, vagyok, aki vagyok. Fontos a fordítás szerint, vagyok, aki mindig leszek, vagyis én az örökké létező vagyok. És így senki nem mutatkozhat be Istenen kívül, hogy az örökké létező vagyok. Mi mulandó emberek térhez és időhöz kötött lények vagyunk. És nem mondhatjuk azt, hogy örökké voltunk, és hogy mindörökké leszünk. A mi létezésünk a születésünktől kezdődik, esetleg ugye előtte 9 hónappal, és amikor beléptünk ebbe a világba, akkor rögzítették a létezésünket. Anyakönyvileg is, ugye? Címet is beírtak oda, sőt, nevet is adtak nekünk, a nevünk pedig már elárulja azt, hogy ki az apánk, hogy kihez tartozunk, és nyilván ilyen értelemben valahogy ebbe a térbe és ebbe az időbe rögzített személyek vagyunk. És ezek adják egyrészt a mi identitásunkat. És mégis ennél sokkal többek vagyunk. Hogy ki vagy te, mi a te neved, erre nem olyan egyértelműen és nem olyan könnyedén lehet válaszolni. Van, aki már hallotta tőlem, de az újoncok kedvéért elmondom, mert ugye minden vicc új az újszülöttnek, ugye, aki régen hallotta, annak már nem új, de ez egy valós történet, ami nagyon ide talál, amikor a neves, híres német filozófus Schopenhauer egyszer depressziós állapotában egy park padján magába roskadva találta egy rendőr, elég hanyag öltözetben, a rendőr azt vélte, hogy csavargó. És oda ment az identitását úgymond leellenőrizni. És rátette a magába roskadt, eléggé hanyagolt külsejű férfinek a vállára a kezét, aki amúgy nagyon híres filozófus volt, csak a rendőr ugye nem ismerte. Uram, ki maga, és mit keres itt? És ez a depresszióba süppett filozófus lassan elmélázva fölemelte a tekintetét, ráemelt a rendőrre, és azt mondta, bár csak tudná. Ilyen döbbenetes ez a történet, hogy nem tudja sokszor az ember, hogy kicsoda. Vajon az vagyok-e, akinek mutatom magam? Vajon nem állarcot hordok-e? Vajon nem csapom ebbe a világot? Vajon nem mutatom-e magamat, hát hitelesebb keresztjének, mint ami a valóságban vagyok? Vajon az vagyok-e tényleg, amit mások gondolnak rólam? Ugye maga Jézus személyének a titka is izgatta a környezetét. Pilátus is rákérdezett Jézusra, hogy ugye te vagy-e valóban az Isten fia? Izgatta Jézus személyének a titka. És nyilván, hogy egy embert megismerni csak úgy lehet, ha őszinte a megnyilatkozás és a válasza, és nem csak néhány mondatos bemutatkozás kell ahhoz, hogy valóban megtudjunk róla valamit, hanem tulajdonképpen közel kell lapnunk egymáshoz, többször kell látnunk egymás megnyilvánulásait, tapasztalnunk egymásnak a magatartását ahhoz, hogy tudjunk egy valós képet alkotni róla. Emlékszünk, ott van a János Evangélium a 9. részében a vakon született fiatalember meggyógyításának a története, és egy adott pillanatban ugye, miután meggyógyult, és ott zavar támad körülötte, hogy valóban ez a fiatal ember az, aki itt koldult eddig vakon, ugye, akkor elviszik a farizeusokhoz, ott kérdezgetik, hogy kicsoda az, aki téged meggyógyított, ugye, és aztán ott a Jézus személynek titka is nyilván terítékre kerül, de ennek a fiatal embernek a személye is, ugye, és akkor te mit szólsz őről, ahogy mélyította a szemei? Kicsoda ő? Ő pedig azt mondta, hogy proféta. És tudjuk, hogy később módosul ez a vallomása, mert újra találkozik majd Jézussal, és akkor több lesz a szemében Jézus. Amikor már a farizeusok a Jézussal való kapcsolata miatt kivetik a gyülekezetből ezt a meggyógyult fiatalembert, akit mellesleg ugye a szülők próbáltak mentegetni, vagy magukat is mentegetve, ugye próbálták a farizeusok mondani, hogy hát elég felnőtt ő már, ugye elég idős ő már, őt kérdezzétek, hogy ő beszélje magáról. Ő beszélje el, hogy kicsoda ő. Nem mi mondjunk véleményt róla. Most hát emlékszünk, hogy aztán végül Jézussal újra találkozik, miután kivetették a két kivetett nagy találkozása, igaz? És megkérdezi, hiszel itt az Isten fiába? És az azt feleli, ki az Uram, hogy higgyek benne? Hát eddig csak egy csodatevő doktort látott ugye ebben az ismeretlen Jézusban. Most pedig Jézus megkérdezi, hogy hiszel itt az Isten fiába, ki az Uram, hogy higgyek benne? Láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Tehát Jézus így jelenti ki magát fokozatosan ennek az embernek. Először ad neki külső látást, aztán ad neki belső látást. Mert kicsoda igazán az ember? Nem csak az, akinek egy kéz láb teste van, szeme van a látásra, hanem igazán az, aki már látja azt is, aki teremtette őt, sőt, megismeri azt is, aki megváltotta őt. Aki tulajdonképpen az atyával kerül Jézus által igazi, személyes kapcsolatba. Emlékszünk, Jézus azt mondta a búcsúzásakor a tanítványainak, hogy én elmegyek az atyához. Soha nem úgy fogalmazott, hogy meghalok. Én elmegyek az én atyámhoz. És ott majd helyet készítek nektek, hogy amikor majd visszajövök, magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Azaz Jézus egy nagy perspektívát nyit előttünk. Nem a félelmetes sírgövröt nyitja meg előttünk, hanem azt az utat, ami elvezet az atyához. Ha ő a testi halál révén az atyához megy, akkor biztos, hogy ez az útja minden ő követőjének is. Tehát így gondoljunk a mi elmúlásunkra is. Én hazamegyek az én atyámhoz. Ugye annak idején egy ószövetségi igehelyre hivatkozva nagybátyám úgy magyarázta, hogy vége van nyomorúságának, Izsaiás könyvének egyik proféciája, ugye, ott az 50. részben, és a 40. részben, és mondjátok, vigasztaljátok, ugye, Jeruzsálem szívét, hogy vége van nyomorúságának, és ez azt jelentette, hogy letelt katonai ideje. Ki ne lenne boldog a leszerelt katona közül, aki nem mehetne haza. Nyilván, ha ilyen a mi vándorlásunk végső iránya, hogy haza, akkor tudjuk, hogy nekünk van egy atyánk, és tudjuk, hogy kihez tartozunk. És ez adja meg igazán a mi lelki identitásunkat. Hogy kik vagyunk, ugye, az meghatározza a mi megnyilvánulásainkat. És nyilván, hogy kik vagyunk, ez abból fakad, hogy kiéi vagyunk, kihez tartozunk. Ki a mi atyánk? Egy keresztény ember elsősorban a Krisztusé. Ugye Pál ezért mondja a korintusiaknak, hogy áronvé tettetek meg. Nem a magatokéi vagytok. És minden a tiétek, mondja szintén a korintusi levélben, ti pedig a Krisztusé, Krisztus pedig Istené. Ti a Krisztusé vagytok. A neved Krisztusi név, az életed Krisztusi élet. A léted, a lényed Krisztusi lény. Vajon tudom-e, hogy mi a neve? Hiszen megkérdezte Jákobtól, mi a te neved? Miért kérdezte? Nem tudta, de tudta. Hallani akarta vajon. Jákob tudja-e? Jákob mennyire van tisztában önmagával? Mennyire őszintén meri kimondani azt, hogy Jákob? Ami tudjuk azt mondani, hogy Csabó. Mert amikor erre gondolunk, hogy Isten arra kíváncsi, hogy tisztában vagyok-e az én kettős természetemmel, tisztában vagyok-e azzal, hogy kegyes is tudok lenni, és kegyetlen is, hogy békés is, és háborgó is, és hogy szerető szívű is, és gyűlölködő is, és tisztában vagyok-e azzal, hogy én nyomorult ember vagyok, mint Pál apostol, aki nagyon őszintén vall arról, hogy két ember lakik bennem. Ugye, az egyik a jót szeretné, a másik nem bírja véghez vinni. És nyilván ezt a kettőség végig fogja kísérni egész keresztény létünket, hitharcainkat, és soha nem állhatok ki úgy a világ elé, az emberek elé, hogy én vagyok az, aki már tökéletes lenne, mert. Még akkor sem, ha megváltott vagyok, akkor sem, ha bűneimre bocsánatot kaptam, akkor sem, ha Krisztus által megbékülhettem Istennel, akkor sem, ha tudom, hogy üdvösségem van. De még mindig ebben a nyomorult testben vagyok, és amíg ebben a testben vagyok, addig megkísérthető is vagyok, addig nem csak leborulhatok Isten elé, hanem sajnos a dühömben kiborulhatok szintén, és még sorolhatnánk hogy mennyi gondot, galibát okoz nekünk ez a kettősség, ami a testi életünk idejét jellemzi. Annak illusztrálására, hogy micsoda galibát, bonyodalmat és döbbenetes dolgokat produkálhat az, ha egyáltalán valakinek az identitását fölcseréli, egy nagyon tragikus, de valós történet talál ide. Ez pedig Amerikában történt pontosan 9 évvel ezelőtt, 2006. április 26-án, amikor egy amerikai egyetem néhány diákja és személyzetének néhány tagja egy mikrobusszal éppen hazafelé tartott, amikor egy kamion kisodródott a pályáról, és frontálisan ütközve a kamionnal, ebben a mikrobuszban helyszínen meghalt 4 egyetemista és egy másik személy is. Megvoltak a temetések, a túlélők siratták az elveszetteket, és a Van Rijn családot értesítették, hogy a lányuk, Laura, a súlyos sérülten és kómában is, de túlélte a balesetet, és ebben is ebben a kórházban található. Rohant nosz a család, az egész család a kórházban, és ott is virasztottak mellette éjjel-nappal, de annyira súlyosan deformálódott a balesetben, a nagy sérülés nyomán, hogy hát nem tudták az arcát sem azonosítani. Napok múltán Laura aztán kezdte kinyitni a szemeit, és aztán fokozatosan beszélni is kezdett. A családtagok repestek az örömtől, a fokozatos felépülés jeleit látva, de később kétséget kezdtek támadni a családtagokban, olyan furcsa dolgok miatt, amiket mondott a lányok. A fiatal lány jegyese is ott volt, és ő is egyre zavartabb lett, és kérdései támadtak. De mindent arra fogtak, hogy a lánynak súlyos fejsérülései voltak a balesetben, de amikor a nevét szólították, ő mindegyre rázta a fejét, és azt mondta, hogy ő nem Laura, hanem Whitney. Különös módon a buszban volt egy Whitney nevű lány is, de ő a helyszínen meghalt, és már el is temették. A családja már tényleg meg is gyászolta. És mit értsenek most mindebből, amit ez a lány állít, hogy ő nem Laura, hanem Whitney. Miért nevezi folyton magát Whitneynek, amikor a szülei Laurának szólítják? Hát egyre nagyobb volt a gyanú, amikor a fogorvosi felvételeket a szakemberek összehasonlították, akkor kiderült, hogy a hivatalos szervek óriási tévedést követtek el. Egyik személy, aki a baleset helyszínén volt, tévesen azonosította az egyetlen túlélő egyetemistát Laura-ként. Valójában Laura halott volt, a lábadozó túlélő pedig Whitney Cserák, ez volt a család neve. A kórház rögtön értesítette a Cserák családot a tévedésről, a hatóságok kihantolták a tévesen azonosított lány holttestét, és a DNS vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a holttest a Lauráé volt. Most elképzelhetjük, vagy alig tudjuk elképzelni a két családnak a traumáját és az izgalmait. Egyik család, aki azt hitte, hogy a lányuk halott, megtudta, hogy valójában él. Még egy másik család, aki örvendett a lányuk túlélésének, rájött, hogy az már meghalt, és el is volt temetve. Furcsa módon Whitneynek alkalma adódott megtudni azt, hogy mit mondtak mások az úgynevezett temetésén. És ez egy döbbenetes, valós történet, ami érdekes dolgokat vet fel. Mégpedig olyan kérdéseket, hogy mi van akkor, ha én nem az vagyok, akinek hívnak? Vajon akkor nem csapódik ebbe a világ? Vajon nem okozok csalódást a környezetemnek, ha kereszténynek hívnak, és mégsem keresztény magatartásom, a Krisztusinak hívnak, és mégsem Krisztusi a megnyilvánulásról. Ha a szeretet ura követőjének tudnak, és bennem nem látnak elég szeretetet, ha a békesség fejedelmének a megváltottjaként könyvel el engem a környezetem, és én nem a békesség hordozója vagyok, és lehetne fokozni itt a kérdéseket. Jákobtól azt kérdezi Isten, mi a te neved? És ő azt mondta, Jákob. Jákob, amint tudjuk, azt jelenti, hogy csaló, de azt is jelenti, hogy Isten megoltalmazhat. Azaz feltételes módban. És halljuk be őszintén, hogy a mi kereszténységünk nem egyszer labilissá válik, mert nem vagyunk biztosak mindig abban, hogy Isten megoltalmaz. Netán megoltalmazhat, de nem biztos. Kinek élt volna meg már ilyen lelki állapotot? Jákobnak a magatartás éppen a Jabbók patakának a gázlójánál, ezt bizonyítja. Ugye Ézsauval kell találkoznia, az évtizedekkel korábban becsapott, átvert testvérével, akinek a bosszújától még mindig fél, és ezért előre küldi a szolgákat, hátrébb rendezi a családtagjait, és ő marad leghátul, ráadásul a folyó innenső partján, hogyha netán mégis a bosszú szándékával jön a valamikor becsapott testvér Ézsau, és rátámad a családra, akkor előpusztuljanak a szolgák, majd a családtagok, és ő meg utolsóként, ha lehet, mentse a viráját. Isten megoltalmazhat. De ha nem tenné, akkor legyen magamhoz való eszem, és akkor szedjem ki magam a bajból. Most hát, nagy kérdések ezek, hogy egyáltalán mennyi az Istenbe vetett bizalom. És a földi lét konfliktus helyzeteiben mennyire merek ráhagyatkozni arra, aki tudom, hogy megoltalmazhat, de nem vagyok elég biztos abban, hogy éppen velem fogja megtenni. Mi a te neved? Erre azt mondja Isten, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek. Izraelnek. Az Izrael pedig azt jelenti, hogy Isten uralkodik. Ebben meg nincs semmi feltételes mód és semmi bizonytalanság. Nem úgy, hogy Isten uralkodhat, ha van hozzá elég hatalma, ha van hozzá elég ereje. Isten uralkodhat az én nagyon nehéz helyzeteimen is, ha netán egyáltalán törődik velem. Nem. Itt nincs semmi bizonytalanság. Ez a név azt jelenti határozottan, hogy Isten uralkodik. Pont. És itt nincs kérdőjel. És itt nincs bizonytalanság. És ez a nagy kérdés, hogy a mi keresztény létünk küzdő terén, kísértésekkel szemben, bűnnel szemben, betegséggel szemben, próbákkal, veszteségekkel, gyásszal, csalódással szemben, nehéz anyagi körülmények között, magányomban, vajon Isten uralkodik-e? Isten ezért ad új nevet Jákobnak. Küzdöttél Istennel és emberekkel is győztél. Istennel és emberekkel is győztél. Hogy Isten fölött is győzhet az ember? Isten is legyőzheti az ember? Isten hagyja magát az ember által legyőzni? Hogy van ez? Jákob története úgy folytatódik, ismerős ugye, hogy kiderül, hajnalodik, eltűnik ez az ismeretlen, Isteni küldött, és mikor felkel a nap, és elmegy Peniel mellett, akkor Jákob sántít a csipőjére. Miféle győzelem ez? Végül is az Isten győzelmének a jele van ott Jákobban, csipőjére sántítva hagyja el a küzdőteret. Ó, boldog jel ez! Ha ott van az életemben az, hogy Isten legyőzött engem. Ha belesántul is az óemberem büszkesége, önteltséges gőgje. Boldogan fogok tovább bicegni, de határozottan abban a hitben, hogy Isten uralkodik. Nem én! És miért kell a csipő forgócsontját kificamítania Isten küldöttjének? Jákobnál? Mert ugye itt az ereje a férfinek. És ezt az erőt viccentik Isten helyéről. Hogy ne abban bízzon az ember, a férfi, hanem Isten uralkodjék végérvényesen. Ki vagyok hát? Én. Bonhoeffer neve ismerős számunkra, sokszor hivatkozunk rá, az a nagy nevű mártír teológus, akit Hitler kivégeztetett a háború előtt, a háború vége előtt néhány héttel, mert hogy tudatosan evangéliumi ösztönzésre részt vett a Hitler elleni összeesküvésben, nyilván lebuktak, és az összeesküvéket sorra mind kivégeztette Hitler. Köztük ezt a neves teológust is, Bonhoeffer. Előzetesen, kivégzés előtt majdnem 2 évig ült a börtönben, és ott megvolt azért az a szabadság, hogy írhatott, sőt olvashatott is. És többek között fennmaradt a börtönből egy gyönyörű verse, ami nagyon ide talál, ami minket is nagyon elgondolkoztat. Ez a címe, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én? Gyakran mondják, cellámból úgy lépek elő, derűsen, nyugodtan, keményen, mint várából a földes úr. Ki vagyok én? Gyakran mondják, őreimmel úgy beszélek, szabadon, tisztán, kedvesen, mintha parancsnokuk volnék. Ki vagyok én? Azt is mondják, sorsomat úgy viselem, mosolya, nyugodtan, büszkén, mint aki váltig győzni szokott. Az vagyok valóban, aminek mondanak? Vagy csak az, aminek magamat ismerem? Kalitkába zárt madár, sóvárgó, nyugtalan beteg, aki levegőjét kapkod, fuldokol, színekre, virágra, madárdalra vágyik, jó szóra, baráti melegre, dühíti oktalan erőszak, kicsinyes bántás, hánykolódik nagy dolgokra várva, tehetetlenül aggódik, messze van barátja, imádságra, gondolatra, alkotásra fáradt, szíve üres, kész már mindentől búcsúzni? 39 éves volt ekkor. Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez, hol amaz? Egyszerre mindkettő? Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy vert had fut bennem szana szét a már kivívott győzelem elő? Ki vagyok én? Váltik faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz. Tiéd vagyok, én, Istenem. Tiéd vagyok én, Istenem. És azt hiszem, hogy ennyi elég válaszul. És az a boldog lélek, aki ide eljut. Apámé, anyámé, terhes örökség hordozója, őseim, géneim keresztül megrontott lény, degradáló környezet által befolyásolt élet? Hányszor mentegetik magukat az alkoholisták? Hát a társaság, a cimborák, a munkatársak, a rossz barátok befolyása. Ki vagyok én? A tiéd vagyok, Istenem. Miközben igenis van emberi meghatározottság is az én lényem titkában. De ha mindezt fölülírja, minden gyarló örökségemet fölülírja, az a tény, hogy az Istené vagyok. Hogy Krisztus által a megváltottak seregéhez tartozott, akkor ez mindent helyre tesz. És akkor minden bizonytalanság elmarad, és marad egyetlen bizonyosság, hogy Isten uralkodik. És ez elég. És uralkodik kettős, sokszor ellentétes természetben, uralkodik sokszor félelmetes helyzeteken, uralkodik magányomban, betegségemben, csalódásomban, és ez mindenre elég. Amen. Imádkozzunk. Drága Atyán, köszönjük hálaadással neked ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy szembesítettél minket ezzel a kérdéssel, hogy mi a nevünk, kik vagyunk valójában. Mint egykor Jákóbot, aki őszintén kénytelen volt megvallani, hogy csaló, kettős természetű, hogy veled kapcsolatosan is tele van bizonytalansággal, kételjel, akár csak mi. Köszönjük, hogy mégis vállalod a velünk való bajlódást. Sőt, olyan közelről megérintesz minket is, hogy látható legyen életünkön a te kezed nyoma. A rajtunk való győzelmednek a jele. Köszönjük, Jézus, hogy a kereszten értünk is küzdöttél. És köszönjük, hogy helyettünk föl vetted a gonosszal szembeni legborzalmasabb harcot. És köszönjük, hogy világá kiáltottad, elvégeztetett. Elvégeztetett a mi megváltásunk. Elvégeztetett az Atyával való megbékélésünk. Elvégeztetett az, hogy a bukott ember nem maradhat a kározatban, mert van esélye a szabadulásra. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus által ezt az esélyt újra és újra fölkínálod nekünk is. Köszönjük, hogy a hétvégén ismételten szembesíteni kívánsz minket önmagunkkal, de mielőtt kétségbe esnénk önmagunk fölött, újra és újra ráirányított tekintetünket a kereszten értünk szenvedett Krisztusra. Hadd lássuk azt a maga teljes valójában a hit szemeivel, aki elénk toppan ugyanúgy, mint egykor a meggyógyult fiatalember elé, és megkérdezi, hogy hiszel-e te az Isten fiába? Kicsoda az Uram, hogy higgyek benne? Én vagyok az, aki veled beszélek, aki a lélek hangján megszólítalak. Én vagyok az, aki alázatra, térdre segítelek, mert csak térden állva lehet igazán megismerni téged. Abban a töredelmes alázatban, ahol van bűnbánat, ahol van őszinte vallomás, ahol van igazi bocsánatkérés. Köszönjük, Jézus, hogy mindezt a te közeledben újra és újra átélhetjük, és azt a felszabadító örömet is, amikor hallhatjuk, amit oly sok embernek mondtál, én sem károsztatlak téged, eredjel és többi ne védkezz. Köszönjük neked ezt az alkalmat, ezt a hétvégét, ennek az estének áldását, a lélek csendjét, áld meg beszélgetéseinket, áld meg őszinte megnyilatkozásainkat előtted és egymás előtt, és formálj minket igazi testvéri közösségé a te szent lelked által. Amen.
Amen.
Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljünk testvérek. Bon, szerint. Jó.